műsora.
Minden hétköznap 16 órakor.
A Demokrácia Most című műsor szándéka, hogy felhívja az emberek figyelmét a közélet fontosságára.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Kényes egyensúly. Szociális és hitéleti magazin.
Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Civil Rádióban, a Kényes Egyensúly című műsorunkban 2024. november 17-én, vasárnap. Én Takács István vagyok. A következő műsorunk mondhatni ismétlés lesz. Idén október 20-án hangzott el először, de sajnos azóta sem igazán tudunk aktuálisabbat készíteni. Ugyanis semmivel sem állunk jobban sajnos a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség intézményeinek, köztük a Wesley iskoláknak az ügyét tekintve, sőt. Mielőtt az adás újra elhangozna, kicsit összefoglaljuk az elmúlt közel egy hónapban történteket és a legfontosabb tudnivalókat. Először is. A MET Márok Papin található Wesley János Szakképző Iskola Technikum Gimnázium Alapfokú Művészeti Iskola nevű intézménye november 1-től már a Kisvárdai Szakképzőcentrum fenntartásában működik tovább. Fájdalmas a búcsúzás, de csak így láttuk biztosítottnak, hogy továbbra is kitörési lehetőséget kapjanak a környék halmozottan hátrányos helyzetű fiataljai, és ne törje ketté a sorsukat egy esetleges újabb iskola bezárás. Sok sikert kívánunk volt diákjainknak, kitűnő munkatársainknak, köszönjük, hogy viszik tovább a példaértékű oktatási és nevelési programot. Nagyon fognak hiányozni. Másodszor. Mint ismeretes, a NAV nyár közepén a MELT és az OKE valamennyi intézményének számláit inkasszálta, azóta az inkasszók hol lekerültek, hol visszakerültek, előzetes bejelentést nélkül. Október 25-én váratlanul visszakerült az inkasszó az OKE számlájára és a Wesley János Lelkészképző Főiskola forint és deviza számlájára is, a Fűtőt utca hajléktalanszálló számlájára, valamint a szolnoki és békéscsabai szociális otthonokéra összesen közel 12 millió forintot fontak le róluk. Az Oltalom Karitatív Egyesületnek felajánlott 107 milliós 1%-os SZIA támogatást a NAV szintén inkasszálta. Az alapítványi 1% és a korábban elvont pályázati pénzek visszautalására irányuló kérelmüket pedig elutasították. Harmadszor. A MET és az Oltalom Karitatív Egyesület, OKE, jelenleg két közoktatási intézményt, három idős otthont, négy hajléktalan ellátó intézményt, egy kórházat és egy főiskolát üzemeltet. Továbbra is minden lehetséges eszközzel küzdünk a megtartásukért, működtetésükért, megmaradásunkért. Negyedszer. Azok kedvéért említjük, akik támogatni szeretnék munkánkat, hogy ezt most legbiztonságosabban a Szalmaszál a hajléktalanokért közhasznú alapítványon keresztül tudják megtenni. Az ezzel kapcsolatos információt a szalmaszal.org, ismétlem szalmaszal.org oldalon találják meg, de a repontokon is megtehetik. Az ehhez szükséges QR kódot szintén a szalmaszal.org honlapon találják, onnan tudják lementeni is. Október 1-e és 31-e között összesen 252 darab tétel érkezett a Szalmaszál alapítvány számlájára reponton keresztül 148.128 forint értékben. Készpénzt is köszönettel veszünk, minden hétköznap Budapesten a 8. kerület Dankó utca 11 szám alatt a portásoktól tudnak segítséget kérni 9 és 16 óra között, akik felkísérik Önöket a pénztárhoz. Amennyiben természetbeni adományokkal támogatnának bennünket, ezzel kapcsolatban minden információt megtalálnak a www.metegyhasz.hu és a www.oltalom.hu oldalon, illetve a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és az Oltalom Karitatív Egyesület Facebook oldalain. 0-24 óra között átveszünk tartós élelmiszert a Dankó utca 11 szám alatt. Kérdéseiket, észrevételeiket az info@metegyhasz.hu e-mail címre várjuk. Jelenleg, amire legnagyobb szükségünk van, az tartós tej, fűszerek és levezöldség. Évszaknak megfelelő tiszta, épp állapotú ruhaneműt hétfőnként, szerdánként és csütörtökönként fogadunk 8 és 16 óra között a Dankó utca 15 szám alatt. Bútoradományt sajnos jelenleg tárolási nehézségek miatt nem áll módunkban átvenni. Ruhaneműből évszakhoz illőt kérünk szépen, mert tárolási nehézségeink vannak itt is. Minden segítséget, jó szót, kiállást, bátorítást köszönünk szépen. Mai adásunkban azokat a kollégákat szólaltatjuk meg ismét, akikkel júliusban az inkasszó után beszélgettünk. Kértük, mondják el, hogyan élték meg maguk területén az azóta eltelt néhány hónapot, önöket pedig arra kérjük, amennyiben támogatni szeretnének bennünket, készítsenek majd elő papírt és írószerszámot, mert a műsor végén elmondjuk, hogyan tehetik meg. Köszönjük szépen! A műsor most technikailag nem tökéletes, mert telefonon beszélgettünk. Más szempontból sem volt könnyű, hiszen a kollégák nagyon fáradtak már, és néha emiatt, valamint érzelmi okokból is nehezen beszéltek. Mégis úgy gondoltuk, ezeken a megakadásokon nem szerkeztünk, hiszen így hitelesebben adjuk vissza, milyen hatással van rájuk a másfél éve tartó megpróbáltatás. Köszönjük megértésüket! Elsőként Vajai Zsófia kommunikációs vezetőt kérdeztük, a riporter Iványi Margit.
Idén júliusban volt az inkasszó, és utána készült egy műsor, amelyben arról beszélgettünk, hogy ez hogy érinti a szervezetet, de azóta ugye, mint tudják a hallgatók is, elvesztettünk több intézményt, oktatási intézményt, és a szociális intézmények helyzete is meglehetősen kérdéses vagy kritikus. A legutóbbi nyilatkozat alapján pedig már mindenki tudhatja, hogy nulla bevételünk van az államtól, a tartozásainkat sem tudjuk törleszteni, mert teljesen felfüggesztették a normatíva utalását. Ebben a helyzetben milyen szavai vannak a kommunikációs vezetőnek?
Mind a mellett, hogy megrendítő, szomorú, és majdnem elfogadhatatlan, hogy ezt végig kell élnünk, egyszerűen olyan szempontokat kell előtérbe helyezni, ami a felett még van befolyásunk, és azt gondolom, hogy ez az, hogy a legkisebb károkozás mellett és a legtöbb értéket átmentve próbáljuk meg ezt a folyamatot kísérni. Természetesen nem adtuk fel, de hogyha a dolgozóinknak nem tudunk rendszeres fizetést adni, akkor el kell fogadnunk azt, hogy ez így nem működtethető. Nagyon nehéz erről jól beszélni, de mondom, ezt érzem fontosnak, hogy az értékeket megmenteni, amit lehet megmenteni, és az emberi tényezőkre odafigyelni, nem csak a dolgozókra, hanem a még meglévő diákokra, ellátottakra, tehát hogy a lehető legnagyobb biztonsággal tudják folytatni az életüket, a munkájukat, erre kell most koncentrálnunk elsősorban.
Mielőtt ezt a műsort elkészítettük volna, meghallgattam az előzőt, a júliusit, és amik abban felmerültek témák, gondoltam azokra rákérdezek, néha kicsit lehet műkérdésnek tűnik, de abban arról beszéltél, hogy az állam részéről teljes elzárkózást és a tények csúsztatását tapasztaljuk, illetve azt, hogy van, hogy nekik írunk egy levelet, és a válasz nem érkezik meg hozzánk, csak az MTI-n keresztül olvashatunk részükről egy közleményt. Változott ez a helyzet július óta?
Hát sajnos nem igazán.
Sikerült-e bármilyen párbeszédet folytatni az állammal, vagy az állam
képviselővel? A NAV részéről érkezett egy olyan válasz, ami arról szól, hogy bár korábban azt mondták, hogy ők döntenek a végrehajtások felfüggesztéséről, ezt továbbították az igazságügyminiszternek, ezt a döntési lehetőséget, amiről további információnk nincs. Kértünk egy személyes találkozót, mikor ezt megkaptuk, de arra sincs még sajnos érdemi válasz, ahogy a folyamatosan benyújtott végrehajtás felfüggesztési kérelmeinkre sincs érdemi válasz. Végülis az is egy hatósági reakció, ami pozitív válasz jött, ez az azonnali jogvédelem elnyerése első fokon. De sajnos ott is az történt, hogy bár a budapesti kormányhivatal először úgy nyilatkozott, hogy ők ezt tudomásul veszik, aztán mégis az utolsó utáni vagy előtti pillanatban fellebezést nyújtottak be, ami elnyújtja ennek az idejét. Ezt tudjuk pozitívan értékelni, hogy a bíróság a jogsértést elismerte az iskola bezárások ügyében, ahogy a gyermekjogi civil koalíció is megerősítette ezt. Sajnos ez nem menti meg már az iskoláinkat, de végig kell vinni a jogi utat. Az igazunkat be kell bizonyítani egy későbbi újrakezdéshez, és az áldozatok iránti tiszteletből is ezt végig kell járnunk.
Milyen visszajelzéseket tapasztalsz más szervezetektől, vagy a társadalom részéről az elmúlt, hát mondjuk akkor 3-4 hónapban, így az inkasszó óta eltelt időszakban?
Megdöbbentően nagy volt nyáron a társadalmi felháborodás. A megdöbbentő rész az, hogy nyáron azért az emberek kevésbé érzékenyek közéletileg, de hogy egy óriási társadalmi szolidaritást tapasztaltunk, ami hatalmas mennyiségű civil adományban is megnyilvánult, és a szeptember 20-i rendezvényen is úgy éreztük, hogy a társadalom mellénk áll.
Ez ugye az emberek, az emberek
mellénk állt ebben az ügyben, és azok is felháborodtak, akik nem feltétlenül viszonyultak eddig pozitívan a METHez. Ezt igazolta vissza a Népszava által megrendelt közvéleménykutatás, a publikus eredménye, akiknek ugye az szerepel, hogy 66% tartja ezt felháborítónak, ami történt, ami társadalmi szinten egy óriási szám egy ilyen megosztott országban. Tehát ezek nagyon erős és pozitív gesztusok, ahogy az időközben kiderült, 1%-os felajánlási eredmények is egy nagyon erős társadalmi kiállást jeleznek. Bár ezek az inkasszó előtt történtek a felajánlások, mégis egy folyamatot jelez az, hogy folyamatosan nő a mellettünk kiállók száma az adózók körében is, tehát egy igen jelentős emelkedés van ebben is. Úgyhogy ez nagyon fontos, nagyon megerősítő és reménykeltő egyben.
A kollégáknak mit lehet mondani? Akkor az előző műsorban azt mondtad, hogy fáradtak, és fáradtak vagyunk, de minden reggel elindulunk. Most mi a helyzet?
Hát még mindig van egy ilyen csapat, aki ezt teszi. Tehát, hogy tesszük a dolgunkat. Egyre szomorúbban vagy fáradtabban, csak ebben a helyzetben nem érzem, hogy van választás. Persze teljesen megértem azt, aki családi okokból azt mondja, hogy nem tudok tovább várni, és legtöbb esetben sírva elmegy, mert nem tudja fizetni a tartozását, nem tudja eltartani a gyermekeit, nem tudja kifizetni az albérletét. De azt gondolom, hogy a többség még most is minden nap teszi a dolgát. Egyre nehezebb ezt tenni, ez kétségtelen, csak nem tudom, én inkább a magam nevében tudok csak beszélni, tehát egyszerűen úgy érzem, hogy ez a belső kötelesség, ezt végigjárni, ezt az utat bárhova is vezessen ez most.
Igen, akkor ez most ilyen furcsán fejeződött be, amit mondtál, vagy hát nem furcsán, csak furcsán viszonyul ahhoz, amit kérdezni akartam, hogy kívülről ugye úgy néz ki, hogy hiába tesz meg mindent, amit kommunikációs és egyébként pénzügyi szempontból, hiába állít össze mindenféle terveket, hiába próbál kommunikálni a kormánnyal. A valóság az mégiscsak az, hogy egyre több intézményt veszít el, és hiába a társadalmi szimpátia vagy felháborodás, de hogy mégis egyre zsugorodik a MET munkája. Szóval, hogy igen, az lett volna a kérdésem, ha megpróbálok nagyon kívülállóként ránézni, hogy csúnyán mondva, mi értelme ennek még? Mi értelme mondjuk nem föltenni a kezed, és azt mondani, igen, hogy köszi?
Valahogy
még
elnök úr is gyakran mondja ezt, hogy egyszerűen nem lehet szó nélkül tűrni a demokrácia lábbal tiprását, nem lehet szó nélkül tűrni az igazságtalanságot, tehát jelezni kell, hogy itt mi történik, jelezni kell, hogy ez jogtalan, és hogy így nem működhet egy ország, és nekünk az a szomorú szerep jutott ebben a pillanatban, hogy sajnos áldozataivá válhatunk egy elnyomó rendszernek. De a küzdésünknek mégis azt gondolom, hogy nyoma van, és értelme van ennek ellenére.
Mi az értelme?
Az erőviszonyok rendkívül kiegyenlítetlenek. Hát ez tisztán látszik, és ez nem csak ránk vonatkozik, hanem bárki másra, aki szembe megy a jelenlegi hatalommal, tehát nagyon sokan megélték ezt. De nem, tehát jeleket kell hagynunk, és most például a legfrissebb hír, hogy az ENSZ vallásszabadsági megfigyelője a világ előtt beszél arról, hogy minket jogtalanságok érnek. Ennek igenis van súlya és szerepe, lehet, hogy csak egy következő periódusban, vagy egy következő kormányzásban érvényesül ez az igazság, de hogy nyomokat hagyunk arról, hogy próbálunk tisztességgel és fontos szociális és társadalmi munkát végezni, és hogy ezt nem szabad szó nélkül hagyni, hogy ezt eltiporják és elpusztítják. Ilyen nagyon pátoszosan hangzik, de tényleg hiszek abban, hogy ennek hosszú távon igenis nagyon nagy jelentősége van. A kiállásnak, a hitelességnek, a nem megtörésnek van jelentősége. Ez nem jelenti azt, hogy nincs hatalmukban felszámolni egy több évtizedes működő és szakmailag elismert rendszer. Sajnos megtehetik. De azt nem tehetik meg, hogy ez nyom nélkül múljon el, és ez ne keltsen felháborodást, és ne égjen rájuk ennek az értelmetlensége és jogtalansága.
Miközben arról beszélünk, ami nehéz és rossz, és jogtalan, és felfoghatatlan, mégis felteszem a kérdést, hogy neked, Vaja és Zsófiának mi az a pozitívum, amit ad ez a helyzet, ami miatt megéri benne maradni.
Nagyon szubjektív ez a válasz. Hosszú évekig dolgoztam egy olyan munkahelyen, ahol viszonyúan meg kellett alkudnom, és nem mondhattam ki, amit gondolok, vagy csak nagyon bújtatva és óvatosan és hátulról, és nem mehettem el egy tüntetésre, mert azzal az állásomat kockáztattam. És akkor ilyen nagyon meghasonlott állapotban éltem, és úgy éreztem, hogy gyáva vagyok, vagy nem teszek eleget, vagy nem tudom. Itt persze tudom, hogy következményei vannak annak, hogy most úgy érzem, hogy elmondhatom, ami gondolok, és nem kell úgy tennem, mintha egyetértenék dolgokkal, amikkel nem értek egyet, de mégis ad egy erőt, vagy egy ilyen fajta önbecsülést, hogy ez egy hitelesebb létezési forma, mint a teljes megalkuvás. Olyan emberekkel ismerkedtem meg, akiknek a barátsága vagy a munkatársága az nekem nagyon meghatározó és fontos, és szerintem viszem tovább, bárhogy is alakul a sorsunk. Valami ilyen nagyon pici történelembe csöppenés érzés, hogy egy picivel, ha csak egy ilyen sejtnyivel hozzá tudok járulni ahhoz, hogy elinduljon egy felfelé futó folyamat, és elinduljunk újra egy demokratizálódás felé, hogyha csak egy nagyon-nagyon cseppet ez a munkámmal hozzájárultam, az már engem büszkeséggel fog eltölteni.
Ez itt a Kényes Egyensúly a Civil Rádióban, én Takács István vagyok. A mai műsorban a MET és az oltalom helyzetével foglalkozunk. Borsányi Arankát, a szervezet népkonyhájának vezetőjét és adomány szervezőjét Iványi Margit kérdezte.
Igazából, amikor az iskolákat elveszítettük, akkor rengeteg adományt kaptunk, meg előtte is. Mióta az iskolák elmentek, utána még egy-két hétig azért jöttek az adományok, és most ez nagyon lecsökkent, úgyhogy igazából az adományok mennyisége és az iskola elveszítése, vagy elvesztése, körülbelül ugyanúgy állunk, ugye a kevesebb mennyiséggel és kevesebb adománnyal, mint akkor a több adomány és a több főre jutó adom. Na, hát ezt most nem jól mondtam. Szóval kevesebb adomány, kevesebb ember, több adomány, több ember. Szóval, hogy ugyanott úgy állunk, szerintem. Ugyanannyi ételt tudok bevinni most így erre a főre az adományból, mint akkor, amíg az iskolák is voltak.
És hány főre főztetek akkor, illetve hogy változott ez mára?
Akkor főztünk olyan 680 adag ebédet, most 390 és 430 közötti ebédet főzünk.
Kiknek megy ma az ebéd?
A hajléktalanoknak, ugye a fűtött utcára, a Dankó 9-be, kórház, és hát vannak olyan szociális ebédelőseink, akik nem tehetik, vagy hát anyagilag nem úgy állnak, hogy ebédet biztosítsanak maguknak, nekik megy ki egy olyan 20-25 adag ebéd, ez mindig változik, van, aki azt mondja, hogy már most a család megoldotta, neki nem kéri, de mondom, ez mindig változik hónapról hónapra, hogy 20 vagy 25 adag, és annyi változás van, hogy a kollégiumba jöttek külföldi diákok, akik ingyen étkeznek nálunk, az egy ilyen 30-35 fő, ez mindig attól függ, hogy hányan jönnek le a diákok közül, de 30-35 fő az mindig lejön. És hát ugye itt a kollégák is jönnek ebédelni, úgyhogy így áll össze ez a mennyiség.
Mennyire befolyásolja azt, hogy mi készül ebédre, hogy mi érkezik adományba?
Hát teljesen befolyásolja, mert nagyon kevés pénzből gazdálkodnak, ugye gazdálkodik a szervezet, épp ezért nagyon-nagyon kevés pénzt tudok kapni vásárlásra, úgyhogy az adományokból és amit tudok vásárolni, abból tudom összeállítani. Étlapot nem tudok összeállítani, vagy csak pár napra előre, és hát mindig arra hagyatkozunk, hogy mi érkezik. Úgyhogy igazából teljesen befolyásolja.
Általában mi tud készülni az adományokból, ami bejön? Milyen jellegű étel?
Igen, ha kapunk mondjuk tejet, búzadarát, akkor ugye a tejbe gríz. Ugye a kórház és itt a szociális étkeztetés és a kollégiumnak ugye úgymond másodikat is kell adni, szóval van a leves mondjuk, ami sűrű, és akkor van a második, úgyhogy a tejbegrész, tejberés, akkor az adományomban, amit így kapunk, krumplit, akkor paprikás krumpli. Hát étolajakat kapunk, ugye, de hát az kell a főzéshez, ugye az alapanyag, a fűszerek, ez a főzéshez, ugye se kell megvenni, az nagyon jó, a cukor, a só, a paradicsompüré, ugye abból tudunk csinálni mondjuk bolonyait, hogyha tésztánk az van, akkor néha kapunk sajtot, ugye akkor sajtot is tudunk rátenni. Igazából amit vennem kell, az inkább a tejföl, a sajt, és minden olyan, ami nem száraz anyag, hanem romlandó, szóval azokat vennem kell.
Hát nehéz kérdés így, hogy gyakorlatilag akkor teljesen az adományozókra van a konyha utalva, de szokták ezt rendszeresen kérdezni interneten is, tehát akkor megkérdezem itt a műsorban is, hogy mi az, amire leginkább szükség van. Van-e ilyen?
Hát amiből gyorsan egy tálétát lehet csinálni. A bab, a lencse, sárga borsó, búzadara, tej, cukor, só, a fűszerek továbbra is, zsír vagy étolaj, és hát igazából hát romlandó, de a tejfölt is nagyon szívesen fogadjuk.
Tehát ha valaki mondjuk nem postán küld, hanem személyesen
beviszi a bankot. Hanem behozza, akkor nagyon szívesen átveszünk olyat is, ami hűtős.
Húsfélével hogy álltok?
Húst névtelen adományozóktól kapunk, és azt próbáljuk így beosztani, hogy az ételbe hús is kerüljön. Amire kevés úgymond ez a hús, hogy mindenfajta pörkölt dolgokat csináljunk, de arra viszont elég, hogy tartalmas leveseket, tartalmas másodikakat csináljunk. Értem ez alatt mondjuk a gulyásleves, babgulyás, amiben kevesebb hús kell, és így beosztással szépen haladunk előre.
Van-e olyasmi, ami, azt szoktuk mondani, ugye, hogy nálunk minden elfogy, de van-e olyasmi, ami nagyon kedves, köszönjük, de inkább akkor helyette valami másnak jobban örülnénk?
Hát mivel ugye nincs iskola, így szívesen lemondok, hogyha kapunk helyette mást a kekszekről és az édességekről. Ugyan nem sokat kapunk, de ha valaki kekszben gondolkodik, akkor helyette nagyon szívesen fogadok lekvárt vagy mézet. Igazából a többi adomány az olyan, amiket kapunk, amire szükség van. Most nagyon sok citromli érkezett, aminek nagyon örülünk, azt most a Dankuk 9-be főzik a teját, a hajléktalanoknak ott használjuk, ami ugye se kell megvenni, ez is óriási segítség, de mondom, az édességekről lemondanék.
Szoktuk látni a Facebookon, vagy az internetes oldalakon, a híradásokban, hogy hova megy tovább az adomány. Mennyire könnyű eldönteni, hogy ami beérkezik, azt helyben használjátok fel, vagy esetleg tovább menjen vidéki intézménybe, vagy esetleg rászoruló családoknak. Ugye sokszor érkezik be kérés is.
Igen.
Hogy valaki támogatást kér ilyenkor, hogy lehet eldönteni, hogy mi marad bent, és úgymond mi az, ami kimegy?
Ugye nagy tételben főzünk, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk tésztaételt csinálunk, akkor nekünk 45 kiló tésztára van szükségünk mondjuk egy ebédhez. De és próbáljuk úgy, hogy ne kilónként kelljen ezt kifőzni, hogy ahány fajta tészta, ugyannyi a főzési ideje, és annyi a, hogy az egyforma dolgokat szedjük ki leginkább belőle. Szóval az egyforma tésztákat, az egyforma rést, az egyforma, hát minden, ami egyforma, és mindaz, ami amiből egy-két-három darabban, azokat én félreteszem, és ezekből készülnek igazából a csomagok.
Mennyire várhat segítséget az, aki kívülről fordul most az oltalomhoz, vagy a medhez segítséget?
Hát ugye attól függ, hogy mennyi adomány érkezik, és van, amikor tudok csinálni 5-6-10 darab csomagot, de van olyan időszak, amikor nem tudok csomagot kiadni. A család érkezik, mondjuk be személyesen, hogy nincs mit enniük, és mondjuk nincs olyan száraz élelmiszer a raktárban, amit ki tudunk adni, akkor szoktam adni annyi adag ételt, ahány fős a család. Azt nem szeretném, hogy étel nélkül menjenek el, vagy esetleg kenyeret, vajat, vagy sírt. Szóval, hogy ezt így meg,